ezt a Lélekkoffein anyával.
Lélekkoffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Útnak indítom a Lélekkoffein őszi podcast epizódjait. Bő egy hónappal ezelőtt az Instagram felületemen megkérdeztem, kivel készítsek interjút, és nagyon sokan írtátok Bagi Renáta nevét. Még aznap leszerveztem Renivel egy beszélgetést, akivel úgy éreztem, hogy nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. Reni energiája, ereje, őszintessége lebilincselt, és szerintem borzasztóan motiváló beszélgetést hallhattok tőlünk. Szóval érdemes lesz ezt az adást is meghallgatni. Inspirálódjatok, töltődjetek és fogadjátok az epizódot szeretettel.
Ez Anya Podcastja.
Sok szeretettel köszöntöm a Lélekkoffein Podcast hallgatóit. Itt ülök, képzeljétek el, Bagi Reninek a csodálatos budai irodájába. Aki nem ismerné Renátát, akkor szeretnélek benneteket megkérni arra, hogy akkor most pauzáljátok le az egész adást, és nézzétek meg esetleg a közösségi felületét, hogy ki is a Bagi Renáta, mert hogy nagyon-nagyon sokan, amikor feltettem az Instagramon azt a kérdést, hogy az őszi évadban kivel készítsek interjút, legalább olyan, ha jól számoltam, 17-18-an Bagi Reninek a nevét írtátok, úgyhogy én fogtam magam, és még aznap ráírtam az Instagramon, úgyhogy köszöntelek, Reni, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Ja, és hát köszönöm, én is nagyon meglepett.
Hogy vagy? Mindig ez az első kérdésem.
Jól, jó, köszönöm. Kicsit így jobbra-balra szédelgek időnként ettől a melegtől, De alapvetően jól. Nagyon élvezem ezt az időszakot.
Igen, erről is fogunk majd mesélni, hogy milyen időszakon vagy túl, vagy miben vagy benne. Ha jól tudom, akkor neked még nem volt podcast interjúd. Én vagyok
nem,
az első.
Nem.
Ez
nem.
Hogy lehet, Reni?
Nem tudom, én nagyon szeretem a podcasteket, nagyon sokat hallgatok egyébként, tehát kocsiba egyedül, mennyiben a gyerekeket untatja, de amikor egyedül vagyok, akkor nagyon szeretem, és nagyon sokfélét hallgatok, magyar-angol podcasteket is. És nem tudom, valahogy ez eddig még nem került elő, és nagyon örülök neki, mert hogy ez egy egészen más műfaj, mint a tévé akár, vagy mint egy Instagram live, vagy bármi ilyesmi. Ezért egy olyan beszélgetés, ami hallatszódik, viszont nem látszódik, az egy...
Ez a legjobb benne talán.
Igen, nagyon izgalmas.
Lehet bakizni, nevetni, tényleg elég sok érdekes és akár nyers témákról is lehet beszélgetni. Reni, amikor jöttem feléd az autóban, gondolkodtam, mert hogy nem árulok zsákba macskát, és ezt talán említettem is neked, hogy én most az első olyan adás, amire így nem tudatosan készültem föl, nem hoztam konkrét kérdéseket, nem is írtam fel, hanem nagyon szerettem volna, ha ez tényleg egy ilyen nagyon könnyed beszélgetés lenne. És mikor gondolkodtam rajtad, hogy mégis a témával kapcsolatban merre tudnálak vinni, így... Olyan nehéz volt megfogni, mert nekem így a Lélekkoffeinen keresztül te egy ilyen aduász interjú alany vagy, mert hogy egyszerre a lélektan, a pszichológia, az anyasság, régmúltból az egyedülálló anyasság, az önismeret, az önfejlesztéssel így komplexitásában foglalkozol, nem mellesleg a hivatásodban is abszolút hiteles vagy, önazonos vagy. És aki nem ismer téged, egy kicsit segíts nekem abban, vagy segítsd őket abban, hogy ki is az a Bagi Reni, Bagi Renáta.
Igen, ez nehéz lenne valóban beletenni egy-két mondatba. Én általában ennek a bonyolultságával, vagy komplexitásával akkor találkozom, amikor másokkal beszélgetek, és ez így előkerül. De hát ugye pszichológusként végeztem, aként is dolgoztam éveken keresztül. Volt egy rendelőm, egy nagyon szeretett praxisom, és... Ezt néhány évvel ezelőtt hagytam abba, amikor már a vállalkozások, amik mellette épültek, vállalkozás ért el már egy olyan szintet, hogy ez és a pszichológiai rendelés, a praxis, a család, a gyerekek, hármas, ez már nem volt tartható, tehát ez túl sok volt. És akkor kellett dönteni, és azt döntöttem, hogy a praxis az, amit felszámolok, mert az ott a legmegterhelőbb, ugye mentálisan, pszichésen, lelkileg, ami a legtöbbet vesz ki, és ugye azért haza kell menni, a gyerekeknek is szükségük van nyilván erre, és azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy inkább ezt nekik és a családnak adom, és rájuk fordítom ezt az energiát, amit addig mások kaptak. És akkor már teljes gőzzel a vállalkozást építettem, ott ugye a Dora Natura ról van szó, ugye kozmetikumokat, naturkozmetikumokat, babápolási termékeket gyártottunk, illetve, vagy hát gyártunk ki is a mai napig, és forgalmazunk. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy vállalás volt annak idején, amit a társammal együtt indítottunk el, nem hiszem, hogy teljesen felmértük azt, hogy mibe vágtuk akkor a fejszénket, de annyira hittünk ebben, és annyira szerettük volna ezt, hogy ilyenkor az emberek van egy ilyen naivitása 20 évesen még, amiket aztán később már másként lát, vagy a tapasztalatok birtokába. De azt gondolom, hogy ez jól is volt így, tehát eznek így kellett lennie, és pont attól lett olyan az a cég, amilyen, hogy a racionális dolgokkal ott nem foglalkozva léptünk bele ebbe. Persze ennek idővel azért meglett a böjtje is, mert hogy azért az üzlet az egy elég objektív műfaj. Mm-hmm. Hát van két gyermekem, most élek anyja második házasságomban, ahogy mondtad is, közötte volt néhány év, ekkor voltam egyedülálló anya is, volt kapcsolatom is, de azt gondolom, hogy ez is egy ilyen jó egyensúlyban van most, tehát hogy abszolút egy ilyen klassz alakult ki, mind a volt férjemmel a kapcsolatunk, mind a jelenlegivel, tehát hogy így... Most úgy érzem, hogy ilyen kerek valahogy ez a világ, de komplex, igen. Tehát, hogy ebben igazad van, hogy ez egy tényleg egy ilyen komplex valami.
Igen, most nem látják ugye a hallgatók, de hogy egy ilyen borzasztó nagy kiegyensúlyozottságot észlelek, vagy érzek rajtad, és amúgy, aki nem ismer, vagy esetleg nem személyesen kapcsolódik veled, ez a közösségi felületeken is átjön, és talán ez első ilyen kérdésem lenne, hogy ezt hogy csinálod? Tehát, hogy mitől vagy ennyire éber, ennyire tudatos, ennyire egész, ennyire egyben, pláne úgy, hogy számtalan pillére van az életednek, ahol egy kicsit esetleg meg is lehet borulni.
Ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként, amit mondasz, mert tudod, hogy mondják, hogy a hal sem tudja, hogy vízben úszik, és nekem mindig nagyon meglepő, amikor valaki, akár egy hozzám közel álló ember, vagy egy relatív ismeretlen ember visszajelzi ezeket a dolgokat.
De hogy akkor visszakapod mástól is?
Vissza, és hogy én ezzel mindig annyira úgy... Meglep, mert hogy én csak úgy érzem, hogy én teszem a dolgom, majd mindenki más teszi a dolgát, és utána jönnek emberek, és azt mondják, hogy figyelj, annyi erőt ad ez, olyan inspiráló, annyira jó ezt látni, és nekem az nagyon nehezemre esik, hogy ezt pedig tudom, hogy jó lenne ezt tudatosabban használni. Tehát azt mondani, hogy azt gondolom, hogy sokkal többet is tehetnék, és talán most ebben az irányban próbálok egy picit építkezni, így a vállalkozásokban is, hogy egy picit azt mondani, hogy itt van ez a sok minden, ami nekem természetes, az én erőm, vagy az energiám, vagy az egyensúlyom, amiket te is megfogalmaztál, de úgy látszik, mégsem az, hiszen másoknak ez nem az, mert azt mondják, hogy úristen, de jó, hogy válaszolj erre, mondd meg azt, hogy. És én ezt nem akartam sokáig úgy elhinni, vagy azt mondani, hogy ez tényleg valami, hát nem gondolom, hogy valami különöset csinálok. De aztán kiderült, hogy valószínűleg mégis, és hogy azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám ezt visszatenni a nőknek, hogyan lehetne ezt visszaadni egy picit... még direktebben, erősebben, és azt mondani, hogy tényleg csináljunk valamit együtt akkor, hogy lássuk meg, hogy mit tudunk egymásnak adni, hogyan tudunk segíteni egymásnak, mindenkinek másban van a hiánya, vagy a gyengessége, vagy amiben támaszkodna másokra, vagy segítségre van szüksége, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan szuper nő van, aki tud másoknak, a többi nőnek adni különböző dolgokat, és hogy hogyan tudjuk megteremteni azt a akár közösséget is, vagy azt a platformot, vagy bármit, amin keresztül ezeket jobban ki tudnánk aknázni.
De akkor nincs semmiféle olyan gyakorlatod, praktikád, eszközöd, módszered, amivel ezt az egyensúlyt így fenn is tudod tartani?
Szoktam ezen sokat gondolkodni, mert hogy... Nyilván le lehet fordítani mindent apró lépésekre, és atomjaira lehet szedni, és meg lehet nézni, hogy tényleg, hogy áll össze most ez az egész. És néha azon kapom magam, hogy tényleg furcsán állok dolgokhoz, valószínűleg furcsán, tehát másokhoz képest különösen. Azt akkor veszem észre, amikor másokkal összehasonlítom a működésemet. Tehát mondjuk ülök egy barátnőm konyhájában, aki vendégül lát engem, én ülök, és nézem, hogy ő mit csinál a háztartásában, a konyhájában, hogyan főz, hogyan készít el egy kávét, hogyan rendez egy vendégséget, és akkor olyankor van, hogy rácsodálkozom, és nézem, hogy jé, hát milyen érdekes, hogy én ezt nem így szoktam csinálni. Hát ezért tart fél óráig, amíg megcsinálja, mert tudod, de hogy én ezeket ilyenkor látom, aha, mondjuk, hogy én általában 6 dolgot csinálok mondjuk egyszerre, más meg egyet vagy kettőt, és akkor ezért történik ez meg az. Na, de hogy valami használhatót válaszoljak erre a kérdésre. Én azt gondolom, hogy nálam sem volt ez mindig így, tehát, hogy én azért elég sok falnak mentem neki, amíg eltaláltam idáig, és hogy azért ezek nagyon sok esetben nagyon fájdalmas falak voltak, meg pofonok, és egy nagyon kemény utat jártam be, és ennek része volt az is, hogy ugye 3 évvel ezelőtt volt egy mellrák diagnózisom, amit készhez kaptam, ugye fél éves volt a kisfiam akkor, tehát, hogy hát ez nem olyasmi, mivel ugye az ember szeretne találkozni az életében, de pláne nem, amikor ugye a második gyermekem fél éves volt, és hát szerencsére az nem volt kilátásban, hogy ez az életemet veszélyeztesse, ez az állapot, tehát nem, nagyon-nagyon korai észrevétel volt, egyiket én vettem észre, és mentem ennek utána, és ez egy nagyon jó döntés volt, tehát ez az utólag nagyon kifizetődőnek bizonyult, hogy ennyire korán ennek utána jártunk. De az az út, azt hiszem, amit akkor a merrák is hozott el az életemben, az volt talán a pofonok közül a legnagyobb ilyen szempontból. És sokszor szoktam mondani magára a merrákra is, hogy ez egy ilyen, hogy a legnehezebb áldás volt az életemben, mert hogy nyilván nagyon nehéz volt, viszont közben meg annyit tanított arról, hogy ezt nem lehet csinálni.
Reni, bocsáss meg, a szabadba vágok, de tudtad, hogy mit nem lehet csinálni? Hogy ezért egy betegség, ugye én hiszek abban, hogy abszolút a lelked üzent valamit a tested által, hogy valahol nem vagy jó helyen, rossz irányba haladsz. Erre te rájöttél? Igen?
Ezt tudtam, de szerintem egyébként ezt mindenki tudja. Most már arra jöttem rá, mert ezeket a dolgokat én korábban is tudtam, hogy ezek így nem jók, csak mindig én úgy gondoltam, hogy én ezeket elbírom.
Megkérdeztetek, konkrétumot tudsz esetleg példával föl tudod hozni, hogy mik ezek?
Igen, például azt gondolom, hogy amiben nagyon nagyot fejlődtem, az a határoknak a húzása. Tehát, hogy meddig engedek meg dolgokat, mi az, amit velem meg lehet csinálni, mi az, amit nem lehet, mit engedek másoknak, mit nem, és mondjuk megtanulni azt, hogy a szeretetnek nem feltétele az, hogy én mindent megengedjek a másiknak. Tehát, és nem fog kevésbé szeretni azért, mert meghúzom a határaimat, vagy ha igen, akkor az sem baj. Tehát, hogy ez a fajta tisztelet mondjuk saját magunk felé, saját magam felé, az, hogy meghúzhatok egy határt, és állhatok ott egyenes háttal, és azt mondhatom, hogy de ez így van, és én eddig, és nem tovább, és ezt engedem, és ez történik. És ez az elején nehéz, persze, mert hát mindenki lázong, ugye, amihez hozzászokott, hogy én hogy viselkedek, vagy hogy állok hozzájuk, vagy nem tudom. De egy idő után ez átalakul, és mindenki átrendeződik az új szabályok mentén. És érdekes, azért azt elmondhatom, hogy tulajdonképpen talán nem is volt, hát egy-egy kivétellel talán csak olyan ember, aki tényleg ki is került az életemből, mindenki más átrendeződött.
Aha.
E köré. Nem volt könnyű, tehát sok konfliktusunk volt, kivel több, kivel kevesebb, de alapvetően ez például igen, ez egy olyan dolog, hogy én ezt mindig éreztem, hogy szerintem ez nem jól működik, és ugye ezért ez nagyon szoros összefüggésben van az önértékeléssel, hogy én mit gondolok arról, hogy én szerethető vagyok-e akkor is, ha nemet mondok, vagy engem lehet akkor is szeretni, hogyha azt mondom, hogy figyelj, nekem ez nem fér bele, vagy te velem így mondjuk nem beszélsz, vagy ha így viselkedsz, akkor én elmegyek, és majd szóljál, hogyha máshogy is tudsz, hogy akkor bízok-e abban, hogy újra jelentkezik, vagy ha nem jelentkezik, azt is el tudom fogadni, mert velem akkor sem lehet így. Vagy hogy mik az én standardjaim, mik az én elvárásaim, és miket hozok én is ezzel párhuzamosan, és azt mondom, hogy figyelj, én ezt tettem le ide, tőled is ezt várom, és ezt megtehetem, mert érek ennyit. Hát ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon-nagyon nagy erős kapcsolatban van, ezért az önértékeléssel szerintem az, hogy tudok-e határokat húzni. Mert abban a pillanatban, hogy tudom, hogy mennyit érek, onnantól ezt kitehetem a külvilág felé, és azt mondhatom, hogy figyelj, nekem ezek vannak, ez lehet kapcsolódni, hogyha tetszik. Ha nem tetszik, az nem baj. Tehát az semmi gond, akkor máshoz lehet, de hogy én ezt nem.
Ez egy nehéz út volt, René.
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de mégis azt gondolom, hogy egyik pillanatról a másikra változott meg. Mégis.
Tehát a betegséged után érkezett el ez a döntés, hogy akkor itt a vége, vagy keretet adtál ennek az egésznek, vagy határokat húztál? Vagy már alatta, vagy már előtte érezted, hogy akkor most meg kell lépnem azt a lépést?
Mindig éreztem, mert nagyon, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem én ettől szerintem. És közben is éreztem, hogy ezt nem kéne. Hát ezt nem szabadna hagynom, ezt nem kéne megengednem, hogy miért kerülök bele egy méltatlan helyzetbe, ahol én ott nem vagyok kellőképpen megbecsülve. Hát miért kerültem bele? Mert magamat sem becsültem eléggé ahhoz, hogy elvárjam a másiktól, hogy te figyelj, ezt öreg, ezt nem. Tehát, hogy ez nem így van. Tehát ezt mindig éreztem, hogy ezzel baj van, de mindig úgy gondoltam, hogy én ezeket így elbírom. És mert én alapvetően elég sok mindent bírok el, tényleg. Tehát van egy ilyen, nem tudom, születési adottságom, hogy elég jól terhelhető vagyok, fizikailag, lelkileg, mentálisan, és azt mondom, hogy jó, nem baj, én ezt elbírom. Meg elbírom azt is, meg elbírom amazt is. És akkor egyszer a testem azt mondta, hogy nem, az nem úgy van. Tehát lehet, hogy én azt gondolom, hogy elbírom, de a testem meg úgy gondolta, hogy hát ő viszont ezt így nem szeretné.
Tehát, ekkor hány éves voltál?
29,
tehát még 30. 20, aha, tehát még azért elején, tehát hogy még mindig úgy tudom, persze, mert anyává cseperedtél, vagy hát anya lettél, a lelked is már azért egy olyan más tudatállapotban volt, de hogy mégis még azért borzasztóan fiatal, tehát hogy azért ez egy nehéz lépés is lehetett azért is, mert hogy ugye egy olyan keretet szabsz magadnak, ami állj és ne tovább. A környezeted, ő könnyen alkalmazkodott a konfliktusok által? Van olyan ember esetleg, akiért fáj a szíved, hogy elveszítetted emiatt, vagy ez így a legjobb?
Hát szerintem az van, hogy amikor elég szilárdnak ezek a belső határok, akkor ott tudsz állni úgy helyzetekben, hogy nem számít, hogy a másiknak ez most jó vagy nem, mert ez van. És hogy reméled, hogy jó. De már nincs benned az a megfelelési kényszer, hogy jó, de ha nem jó, akkor kicsit majd meghajlítom ezeket, meg akkor mégiscsak átjárhatsz rajtam keresztül, ahogy tetszik, hogy neked jó legyen. És érdekes módon, ahogy a gyerekek, és biztos megfigyelted, hogy a gyerek is olyan, hogy nyilván egyik gyerek se rajong érte, hogy határokat húzunk, meg szabályokat. Tehát az a kamasz, aki után mindig elpakolsz, és mindig kitakarítasz, és egyszer csak odaállsz, és azt mondod, hogy fiam, ennyi volt. Eddig történt, mert rájöttem, hogy én nem vagyok egy szolga, te 14 éves vagy, van két kezed, két lábad, elpakolsz magad után. Hát nem fog egyik kamassa azt mondani, hogy édesanyám, igazad van. Úristen, persze, hát hogyne, hát 14 éve pakolsz utánam, jó, mától én csinálom, dehogy is nem fogja csinálni. Valószínűleg megvárja, amíg ki kell a szobájában minden, amit ott hagyott, és az utolsó pillanatig, tehát magára rohad az utolsó alsónadrágja, az utolsó szendvicse a sarokban, és akkor majd utána óriási lázadások és balhék árán majd ez átalakul, de ha az ember elég kitartó ebben, és azt mondja, hogy de én ezt nem csinálom tovább, akkor ez a másik ehhez fog alkalmazkodni, nem is nagyon hagyunk más lehetőséget. Ha hagyunk más lehetőséget, és azt mondom, hogy jó, azért hagyok itt egy kis kaput, hogyha neked ez mégse tetszik, akkor jó, tudod, mint akkor azért egy kicsit segítek, akkor az megint ott találom magam, ahol voltam.
Előbb-utóbb.
Tehát az emberek szerintem remekül tudnak alkalmazkodni ehhez, és igénylik is egyébként. Tehát a legrosszabb, amit tehetünk egy gyerekkel is, ugye, hogyha határok nélkül neveljük, Mert a gyereknek arra szüksége van, hogy tudja, hogy A-tól B-ig tart valami, vagy B-től A-ig tart, és ne neki kelljen megmondani, hogy meddig tart, hogy hol van a határa valaminek, mert ez túl nagy felelősség a gyereknek. És szerintem a felnőttek is szeretik egyébként. Tehát, hogy tisztelik, tudnak hozzá igazodni, ad egy tiszta lehetőséget a hozzáállásra, hogy én veled mit engedek meg, mit nem. Lehet nézni a kamaszoknál, biztos te is emlékszel a gimnáziumban, hogy volt olyan tanár, akinél csöndben ültünk, már becsöngetéskor néma csöndben, és volt, aki meg, ha megfeszült egész órán, akkor se tudott fegyelmet tartani.
Bizony.
És ezek a határok. Tehát ezek azok a határok, amik ha az ember meg se szólal, csak belép egy terembe, akkor az ott ülők, főleg ugye gyerekek, kamaszok nagyon érzékenyek, azonnal kiszagolják abban a pillanatban, és azt mondják, hogy nem kell megszólalnod, tudom, hogy mit engedhetek meg veled szemben. Uh-huh. És hát ők vissza is élnek vele.
Uh-huh.
Ugye?
Árad belőled ez a nagyon erős tudatosság. Persze ugye a pszichológia is hozza ez, de mennyire érdekes paradoxon az egész, nem, Reni, hogy van egyfajta szaktudásod, azért a pszichológia, lélek, lélektan, önfejlesztés, önismeret, és mégis a saját életedbe nem tudtad úgy beleilleszteni, investálni, és akkor jött egy ilyen betegség, ami tulajdonképpen, remélem nem bántódsz meg, de segített abban, hogy azzá válj, aki most vagy. Utána érkezett az életedbe ez a vállalkozás szellemiség, és utána ez adott neked erőt, a határok, a célok, előről fogalmazok, bocsáss meg. Utánad kezdődött így a vállalkozásodba ez a nagyon erős határok meghúzásával együtt az, hogy igen, én akkor most szeretnék elindítani egy saját projektet, márkát, és hogy ez a fajta tudatosság, éberség segített ahhoz, akivé lettél?
Hát maga a vállalkozó szellem az mindig ott volt. A édesapám vállalkozó volt, én ezt láttam gyerekkoromtól fogva. Nagyon kevés kapcsolódási pontunk volt egymással, de az üzletről mindig lehetett vele beszélni. és akkor én ezt mindig úgy néztem közelről, távolról, nekem ez mindig egy vonzó életforma volt, és mindig éreztem magamban a spirituszt. Amit sokára tanultam meg ezen az úton, most már azért 7 éve, hogy vállalkozóként is létezem, és jelen vagyok, hogy hát egyrészt itt a férfiakkal, az üzleti életben a férfiakkal való hát időnként küzdelem, jobb esetben együttműködés.
Uh-huh.
A másik pedig az az, hogy nekem voltak azért ilyen naív elképzeléseim arról, hogy úgy is lehet vezetőnek lenni, hogy az ember olyan barátkozós, meg olyan kedves, meg olyan, persze kedvesnek lehet lenni, de hogy aztán úgy azt igazolták az idők, meg az évek, meg a tapasztalatok, hogy hát azért ez nem úgy, nem véletlenül alakulnak dolgok úgy, ahogy alakulnak, mert hogy itt is a határokról van szó sok esetben, hogy meddig engedek beleszólást valamibe, valakinek, ő van-e olyan pozícióban, hogy ebbe beleszóljon, engedem-e neki, vagy nem engedem, milyen határokat tudok fenntartani, és hát ez nyilván ugye az embernek a saját státuszait azért sokkal még fontosabb talán, mint a magánéletében, mert a vállalkozás sikere múlhat azon, hogy a státuszát fent tudja tartani, de a státuszt is csak határokkal lehet. Fel lehet tartani megfélemlítéssel is, nyilvánvalóan, az is egy remek eszköz erre. Volt egy matematika tanárom a gimnáziumban, és akkor ő mondta, hogy őt nem érdekli, hogy mi azért maradunk csöndben, meg viselkedünk normálisan. Nagyon jó tanár volt egyébként. Uh-huh. Azért maradunk csöndben, mert félünk tőle, vagy mert tiszteljük. Hogy neki a végeredmény a lényeg, ami nyilván egy gimnáziumi így matematika van. Tanár esetében ugye teljesen érthető.
Persze.
Neki az a lényeg, hogy tanítani tudjon. De ez megragad bennem egy életre, hogy igen, ez a két lehetőség van, hogy miért van úgy az ember, ahogy, vagy azért, mert tiszteli a másikat, vagy azért, mert rettek tőle. Hát ez nyilván nem cél, de hogy bárki is rettegjen bárkitől, de hogy hát valaki ezt így éri el, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy nyilván ez is egy ilyen lehetőség, vagy egy lehetséges út, de én azért a tiszteletet azt jobban szeretem.
Beszéltünk így egy kicsit a múltadról, a pszichológia, jött a betegség, ugye maga az üzleti élet. Reni, milyen anya vagy?
Hát, én Ez egy jó kérdés, hogy milyen anya vagyok. Én az anyukámat nagyon jó példának tartottam mindig. Tehát ő nagyon jó anya volt, szerintem. Pedagógus, uh-huh. Tehát jól is nevelt, jó érzéke is volt hozzá, nagyon szeretett minket, de voltak határok, voltak követelmények, rengeteg mindent tanított meg nekünk, tehát itt most a vasalástól kell uh-huh. kezdeni, meg a nem, tényleg nagyon sok mindent. És én mindig éreztem, hogy én nem tudnék annyira ez az elhivatott anya lenni, mint amilyen anyu volt, uh-huh. ő nem dolgozott akkor. Uh-huh. Teljesen nekünk szentelte az életét. Tehát, hogy ezt én szerintem nem tudnám csinálni, de hogy tök jó példa volt ő, hogy hogyan kell dolgokat csinálni, hogy hogyan célszerű. És úgyhogy én egyrészt az ő általa adott dolgokat próbálom egy kicsit a gyerekekbe beletenni. Ott is nagyon hiszek a határokba egyébként, és nagyon szeretik, tehát én látom is, hogy lehet, hogy szigorú is vagyok, szerintem sok esetben, de ez a következetes szigorúság inkább, tehát hogy vannak dolgok, amikből nem engedek, most hiába veszünk rajta 13-ára össze, ma reggel a kisfiammal, hogy ugyan miért tennénk a műzlit joghurttal a fotelen, uh-huh. de nem fogjuk a műzlit joghurttal a fotelen enni, semmit nem fogunk a fotelen enni, akkor sem, ha ezen minden reggel össze kell uh-huh. vitatkoznunk, mert ez nem olyasmi, ami alkutárgya, ugye. Ami nekem nagyon fontos, és mindig is nagyon fontos volt, és ezt nagyon szeretem is látni bennük, hogy ez történik, hogy én nagyon tisztelem őket. Tehát, hogy az ő egyéniségük, az ő személyiségük, ahogy kibontakozik előttem az évek során, ezért soha nem akartam meg erőszakolni, uh-huh. vagy megváltoztatni, vagy befolyásolni, hanem azt mondtam, hogy legyenek olyanok, amilyenek. Uh-huh. Hogy adjuk meg ezt a szabadságot, hogy olyan kevés embernek adatik meg az, hogy az lehet, akinek született, és nem, persze hatások mindenkit érnek, és az jól van így, de hogy nézzük meg, hogy ő belőle mi jön a természetszerűleg, hogy bátorítani, hogy bízni benne, hogy legyenek bátrak, és hogy azt látom, hogy mind a ketten olyanok, hogy ugye Dóri 9 éves lesz most, uh-huh. Ádám 3,5, hogy bátrak, mernek, asszertívek, és nagyon szabadok. Tehát, uh-huh. hogy van egy ilyen nagyon szabad gondolkodásuk, egy nagyon elfogadó másokkal szemben, nyitott, a világra nyitott, az emberekre nyitott nézőpontjuk, hogy nem szoronganak, hogy nem görcsölnek, hogy nem ítélkeznek, hogy bíznak magukban, és ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát szerintem ezek eleve olyan tulajdonságok, olyan képességek, amikkel már bármi történhet, mert ha van az embernek egy ilyen hozzáállása, ezzel mindenhol megél, ezzel bárhol elműködik, mert egyszerűen egy hogy ember legyen belőle, uh-huh. egy jó ember, az mindent felülír számomra.
Uh-huh. Nem tudom, hogy Reni, mikor fölhívtalak telefonon, akkor említettem is, hogy ki fogok térni erre a kérdésre, és természetesen szólj, hogyha átléptem egy határt, de hogy olyan ritkán mesélsz arról az időszakról, amikor te egyedülálló anya lettél, hogy esetleg megosztod a hallgatóimmal, mert borzasztóan sok egyedülálló édesanyja hallgat engem, hogy hogyan élted túl azt az időszakot, akkor hány éves volt a Dóri, akkor hogyan tudtad a magánéletedet, a hivatásodat, és az anyai teendőidet egy balanszba rakni, hogy segítesz nekem egy picit ezt a Renit megismertetni a hallgatóimmal?
Az volt az érdekes, ugye 25 éves voltam, nem vagyok jó a dátumokban körülbelül, de Dóri olyan egy éves volt nagyjából, amikor mi különmentünk a volt férjemmel, és nekem ott az volt nagyon fontos, a legelső pillanattól fogva, hogy mi maradjunk jóba, mert hogy azt tudtam, hogy hiába válunk el, elég sokáig fogjuk nézni egymást, és hogy a gyerek érdekét azt szolgálja, hogy ha itt most minden áron mi jóba leszünk. És én akkor úgy voltam vele, hogy én mindent a fülem mellett elengedek, átengedek rajta, és semmit nem fog beleállni semmibe. Majd ezek a viharos időszak az elmúlik,
De mert mi? Hogy volt viharos időszak?
Volt, hát minden vállás szerintem. Jó, csak viharos időszak volt nálunk is. De én ebben olyan eltökélt voltam, hogy mindenki mondjon, amit akar, ami a csövön kifér, ha úgy van. Nem volt egy kulturálatlan dolog egyáltalán. Uh-huh. Volt férjem se egy ilyen ember, de azért nyilván ilyenkor vannak indulatok. Uh-huh. Azt mondtam, hogy engem nem érdekel. Az a lényeg, hogy ez valahogy nekünk itt még elég sok évig kell működni, és az a legfontosabb, hogy mi itt működjünk valahogy. És ő szerencsére ő is egy nagyon intelligens ember, uh-huh. aki ezt azért így felfogta, és ez ebbe az irányba is tett mindent, úgyhogy ezzel kapcsolatban ez volt. Ő nagyon szeretett volna minél többet a Dórival lenni, uh-huh. és ennek nagyon örülök, nagyon jó apuka tényleg, és... Úgyhogy mi megosztva is neveljük a Dórit. Uh-huh. Tehát, hogy nem ilyen láthatása volt, meg ilyesmi, hanem teljesen közös felügyelettel neveljük. Ugyanannyit van, mind a kettőnkkel, ugyanúgy hozunk döntéseket, közösen mindenről. Tehát, hogy mivel ez neki egy igénye volt, és neki ez fontos volt, én meg ezt mindig támogattam, azt mondtam, hogy úristen, nincs annál jobb, mint hogy egy apa a gyerekét látni akarja. Uh-huh. Hát ez fantasztikus. Ezért ez így ki is alakult. Nálunk ez nem volt könnyű azért az elején, szerintem egyikünknek sem, mert nagyon kicsi volt a Dóri, és akkor hát azért nem látni napokig, ugye, nem volt könnyű. Talán ezek azok a dolgok, amiket az emberek kevésbé gondolnak el akkor, amikor elválnak, hogy arra fókuszálunk talán ilyenkor, hogy a másikban mennyire elegünk van, és ez már tarthatatlan és elviselhetetlen. És nem gondolunk mondjuk arra, hogy jó, igen, akkor a gyerekekkel így lesz, de akkor lehet, hogy nem látom majd nyáron 2 hétig, mert elmegy nyaralni, vagy nem tudom, és akkor, hogy azért ez a hétköznapokban, és ezért én megértem, amikor valaki nagyon nehezen jön el egy házasságból, ugye főleg férfiakra jellemző, igen. hogy majd akkor ő nem látja a gyereket, tehát sajnos sok nő ugye ezt fel is használja, hogy ezek nehéz dolgok, és talán akkor szembesülünk vele a leginkább, amikor már benne vagyunk ebbe a folyamatban, hogy hú, mondjuk ezt nem gondoltam, hogy ezért ez ilyen rossz lesz, mert csak azzal voltam elfoglalva, hogy szabaduljak meg a másiktól, uh-huh. mondjuk, vagy már ne kelljen már hallgatnom őt, de hogy azért vannak itt ilyen hétköznapi dolgok, amik azért akkor kerülnek felszínre, és akkor akár az anyagiakban, akár a gyerek körüli láthatás, felügyelet, stb. Tehát én azt gondolom, hogy, és én láttam azért egy-két csúnya válást is, végigkísértem még a praxisomban uh-huh. is, úgyhogy mondjuk valamelyik felett ugye kísértem pszichológusként. Nagyon nehéz ebbe azért a végre jól kijönni. Nagyon nehéz. Én nekem utána lett egy kapcsolatom, hát ez egy nagyon érdekes kapcsolat volt, mert sokat tanultam belőle. Uh-huh. Hát mondjuk én mindent így fogok fel a végén, a nap végén, hogy mit tanultam belőle, mert különben nincs értelme. Tehát, hogy nehéz azért a rossz dolgokat is hova tenni, az életünkben nem találunk neki egy értelmet, hogy uh-huh. jó, de azért mégis mit adott azon kívül, hogy mondjuk tök rossz volt. De ez nem egy olyan kapcsolat volt, tehát mi nem éltünk együtt, vagy nem, tehát nem vonódott ő be akkor az én kislányomnak az életébe igazából. Uh-huh. Nem is emlékszik rá uh-huh. egyébként uh-huh. a lányom. Hát voltak nehéz időszakok, de azt hozzá kell tennem, hogy én bennem soha nem volt kételj az iránt, hogy én is így is egy klassz nő vagyok uh-huh. egy gyerekkel, és hogy miért kellenék valakinek azért, mert elváltam, és van egy gyerekem. Mert én ezt is például ilyen külső visszajelzésekből tudtam meg, hogy a nők ezen gondolkodnak. Engem rengeteg nő megkeresnek mindig, nagyon sokan írnak, és én próbálok mindenkinek válaszolni, amennyire lehet, és sokszor merül fel ez, hogy hát ő, de hogy kinek fog ő kelleni, így, hogy hát már egy gyerek van, meg elvált.
Igen, ezért is mertem föltenni ezt a kérdést, hogy lehet így is csinálni.
Hát ez döbbenetes mm-hmm. szerintem.
Igen,
hát
nagyon
ez szörnyű, hogy ezt gondoljuk. Hát hogy ne kellenék? Hát ugyanolyan fantasztikus nő vagyok, csak van még egy gyerekem is, aki az is szintén fantasztikus,
csodálatos,
még fantasztikusabb vagyok. De hogy persze értem, hogy mi a nehézség ebben, meg nyilván mi is megjártuk már a férjemmel ennek a nehézségeit, hogy azért... főleg utána egy családot így összepakolni, hát az meg aztán tényleg nem könnyű, de hogy ebbe hinni kell, hogy igenis, én nagyon annyira fantasztikus vagyok, és tök jó vagyok, és annyi mindent tudok adni egy férfinek, és tudom én, hogy persze, hogy kellek valakinek, és hogy majd meg fog érkezni, csak nem szabad a gyerekbe belecsavarodni, mert azért ilyenkor sokan belecsavarodnak.
Igen, ezt saját tapasztalatból is mondhatom, hogy azért nálunk a válás az nem ilyen könnyen ment, és hogy de vállalom abszolút, azért bennem is az ego az ezerrel dübörgött. Ilyenkor azért az ember, pláne a nőkben van egyfajta ilyen olyan anyatigris ösztön, hogy már pedig a gyerek, és akkor így én is beleestem ebbe a hibába. Most már eltelt 3 év, most már teljesen máshogy látom, gondolom, és teljesen jól működünk a volt férjemmel a kislányunk terén, de hogy ha te már a legelején így gondolkodtál, ez nagyon, nagyon magas intelligenciára vagy érettségre val, és az meg még jobb, hogyha a volt férjed is így gondolkodott ebben. Én azt gondoltam, vagy volt egy ilyen felvetésem, hogy így nem voltak soha ilyen nagyon erős mélypontjaid, hogy így most nagyon-nagyon fáradt vagy, hogy sok, azért pici volt még a Dóri, vagy hogy amikor óvodát kezdtetek, iskolát kezdtetek, esetleg ilyen nehézségekről.
Hát, egyre emlékszem, amikor akkor két helyen dolgoztam, plusz a vállalkozást építettem. Uh-huh. És akkor volt a Dóri, aki ugye, hát hol ott volt, hol az apjánál, ugye, és közben akkor csináltam a mesterszakon, akkor írtam a diplomamunkámat. És akkor az úgy nézett ki, hogy akkor reggel felkeltem, elvittem a gyereket az óvodába, rohantam a villamoson, elmentem dolgozni, onnan átmentem a másik munkahelyre, rohantam vissza az óvodához, hoztam el, akkor ugye játszótér,
éppen a délutáni,
játszóház, akármi, haza, vacsora, stb. Fektetés, 9-kor leültem, elkezdtem inni a szakdolgát, hajnal 1-2, amíg mondjuk bírtam, és akkor reggel újra, és az olyan, hogy 2-3 hónapig ez így ment. Na de, hát nem volt más opció, igen, ugye? Tehát ez nyilván, ezt így csináltam, és akkor még leadtam leadtam a dolgozatot, és elfogadták, akkor utolért ez az egész, hogy itt Jézusom, itt most mi történt igazából, vagy most ez mivel telt ez az elmúlt 2-3 hónap, és akkor éreztem. Tehát én szerintem sokan vannak így vele, hogy közben, amikor egy nehéz időszakban vagyunk, nem érezzük, mert az ember felszívja magát, mozgósítod a tartalék energiáidat, és mindent, ami kell ahhoz, hogy ezt lehoz, és amikor vége van, és megoldódod, és össze lehet esni, akkor ez tényleg, de van egy-két ilyen nehéz, volt egy-két ilyen nehéz időszak, de
hát az idő megszépíti.
Azért. Hát egyrészt igen, másrészt meg én azért mindig úgy vagyok vele, hogy nem bírom ezt a vergődést, tehát ezt a partra vetett hal effektust, hogy én ott most egyik oldalamról a másikra dőlök. Tehát érdemes adni időt a fájdalomnak, meg akár egy veszteségnek, egy szakításnak, egy nehéz időszaknak, egy bárminek, de hogy ennek van egy kerete mondjuk, ez nekem mindig fontos volt. Azt mondom, hogy jó, most erre szánok időt, hogy itt most kisírjam magam, vagy kitomboljam magam, vagy kipihenjem magam, vagy nem tudom, de hogy akkor ennek van egy vége. Hogy
azt időszaka. Mondom,
hogy igen, uh-huh. Igen, hogy ez nem valami legyen, hogy akkor egy szakítás után az ember még hónapok múlva is néz az ég felé, mint a ilyen hátára borult bogár kapálózik, hogy akkor most ebből hogy ennek adni egy keretet magam felé is, tehát ez megint egy határ tulajdonképpen valahol, hogy ezeknek is van egy ilyen határa, és könnyebb belőle talpra állni. Tehát azt gondolom, hogyha megengedem magamnak a szenvedést, a fáradtságot, a gyászt, a szomorúságot, és ezt meg tudtam magamnak engedni, majd utána azt mondom, hogy akkor viszont most akkor ennek ennyi teret tudtam hagyni az életemben, és innen akkor próbálok. És akkor még lehetnek még ilyen visszaesések, persze, mert valamikor azért utolér, hogy hú, azt hittem túl vagyok rajta, de lehet, hogy nem vagyok még teljesen túl rajta, de jó, nem baj, akkor most ennek megint szánunk egy. Tehát megengedni nagyon fontos szerintem önmagunknak ezeket az érzéseket, meg ezeket az időszakokat, akkor is, ha ott van a gyerek, mert sokan ezt mondják, de hát a gyerek előtt, mert ez is az élet része. Tehát azért ugye az élet nem fekete vagy fehér, és akkor csak anya csak boldog lehet, meg csak kiegyensúlyozott. Tehát nekem volt, hogy úgy sírtam, hogy ott volt a gyerek, és sírtam, és mondtam, hogy anya most szomorú, mert valakivel összeveszett, aki mondjuk fontos volt neki, vagy megbántotta, vagy valami, és hogy nyilván a gyereknek ez nehéz ezt látni, meg hát nem is kell ráterhelni egy 5 éves gyerekre a lelki dolgainkat, hiszen nem, ez nem is tartozik rá, nem olyas valami, amit elbír, de hogy anya lehet szomorú, és azt meg, meg tudjuk élni, az, az fontos szerintem.
Említetted, Reni, hogy ugye milyen sokan rád írnak így a közösségi felületeken, hogy ez hogyan robbant a te életedbe? Tehát oké, a Dóra Naturával elindult egyfajta márka, akkor mellette a férjed is, ugye azért most már közismert, ugye akkor felvállaltátok, hogy együtt vagytok, tehát ugye a két márka is dübörög ezerrel, hogy ezt a fajta, hogy mondjam, közösségi média létet, meg kommunikációt, ezt tudatosan építetted föl?
Hát igazából addig építettem tudatosan, amíg pszichológusként dolgoztam. Uh-huh. Ugye akkor nagyon sokat jártam tévébe is, sok interjút adtam, különböző magazinműsorokba, meg magazinokba is akár, ugye írásban is. Ott volt egy célja, tehát ott a saját ismertségem, meg a rendelőnek a népszerűsítése is. Ez indította el valahol ezt. És akkor aztán a férjem hozta ez a másik felét nyilván a saját ismertségével. De én sosem vágytam arra, hogy úgy magamat mutoljam előtérbe. Tehát nekem ez a cél nélküli értelmetlen magamutogatás, és most ezt ítélkezés nélkül mondom, mert bár én nem tudom, hogy azban mi a jó, de biztos, hát van benne valami, mert hát vannak, akik csinálják, biztos, hogy valamiféle kielégülést, valamilyen érzést.
Vagy épp, hogy nem, hogy frusztrációt, hogy valamit próbálunk kompenzálni ebben a dologgal, azért valljuk be. Ha már pszichológiailag nézzük, akkor igen. Megvan ennek is a lélektana, na mindegy,
igen. Igen, én is erre gondoltam, hogy nyilván van ennek valamiféle forgatókönyve, ami miatt ez egy jó dolog, de én ezt sose éreztem igazából, hogy most csak azért mutassam magam, hogy nézzenek. Ha ennek volt egy célja, és akkor ez lehetett a karrierem támogatása, lehetett üzleti érdek, vagy egy társadalmi ügy, vagy bármi más, akkor szívesen teszem előre magamat. Tehát az nem esik nehezemre, de hogy most csak azért, hogy valahol ott legyek, az nem volt bennem soha. És éppen ezért, mivel nem erre építettem soha az életemet, nekem könnyű volt ezt kizárni, vagy bezárni, illetve kinyitni, vagy bezárni, az szerint, hogy éppen mi felelt meg a céljaimnak. Tehát én mindig úgy gondoltam, hogy én mondjuk nem vagyok köteles elviselni azt, hogy valaki ott, nem tudom én, mocskolódjon, vagy nem tudom, olyan ízléstelen kommenteket tudnak írni másoknak.
Igen, és emiatt is zártad be, ugye, a profilodat első körben?
Hát végül is igen. Én nem sértődtem meg ezen nagyon, én csak azt voltam, hogy tudod, mivel nekem ez nem érdekem, hogy ezt fenntartsam.
Igen, ezt írtad is, igen.
Ezért arra nem vagyok kíváncsi, hogy most valaki ott kiakadt, egy ilyen, persze nyilván névtelen,
persze.
Nem tudom milyen ízébe, egy üzenetbe, hogy akkor nyaralni voltam, és akkor hogy a nyaralás, meg hogy nem tudom már mi. Hát szóval sok problémája volt ennek az üzenetek utának. Sok problémája volt, és akinek úgy voltam vele, hogy jaj, hát na, nem, már na. De hogy más az, amikor azt mondom, hogy van egy ügy, és akkor azért én előtérbe teszem magam, akkor el tudom viselni, és tudom fogadni, hogyha van egy támadás, vagy ha valaki nem ért egyet velem, vagy valakinek ez nem tetszik, de csak úgy céltalanul, hogy én ott ülök, és akkor valaki oda jön, és azt mondja, hogy menj a fenébe. Mm-hmm. Hát azt mondjuk azt nem köszített. Azért én nagyon vigyázok a lelki békémre, meg az én energiáimra, meg mindenre, és nagyon megválogatom, hogy ezt kinek adom, és kinek engedem, hogy ebbe belekerüljön.
Igen, ezt annyira érzem rá, én is most nem azért, mert itt ülök előtted, hanem amit kommunikálsz egy-egy posztodból, vagy a sztoridból. Pont tegnap posztoltál, nem is posztoltál, bocsáss, meg sztoriztál, hogy egy, te is amúgy hasonlóan gondolkodunk, hogy amikor nagyon tele van minden az életeddel, akár a munkád, a családod, karriered, magánéleted, stb., akkor inkább befelé fókuszálsz, vagyis fordítod ezeket az energiákat, és majd erre is rá fogok kérdezni, hogy te hogy csinálod, bocsánat, de hogy ez borzasztóan érezhető, hogy te tényleg, amit előzőleg is kifejtettél, hogy megvannak a határaid, és te azzal kommunikálsz, és ahogy te szeretnéd, idézőjelben, és nem manipulálva, és ez nem rossz indulatból, hanem hogy így tényleg egy ilyen nagyon, nem tudom, hogy ezt nagyon sok nőnek szerintem ez imponál benned, hogy mennyire tele vagy erővel és energiával, és ezeket a határokat meg tudod húzni.
Meg hogy nagyon fontos szerintem ebben az, hogy, hogy ezt akkor lehet nagyon jól megtenni, hogyha valakiben nincsen meg az a kényszer, hogy ő itt így megfeleljen másoknak, hogy tetszelegjen, hogy, hogy az ő jelenlétével boldoggá tegyen másokat, és nyilván ilyenkor sokszor az van, hogy ezzel legitimizálja, vagy validálja mondjuk a saját létezését. Tehát, hogyha nekem ehhez nincsen szükségem mások elfogadására, vagy tetszésére ahhoz, hogy én ezt egésznek érezzem magam, vagy jónak gondoljam, amit csinálok, uh-huh. akkor ugye sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó, hát figyelj, hát ha nem tetszik, akkor nyugodtan menjem, erre akarsz. Mert akkor nem kell, hogy emésszem magam rajta. Tehát, hogy, hogy nem válik a részemmé, nem gondolkodom rajta, nem érint meg, mert azt mondom, hogy jó, hát ez a saját szegény világa, vagy a saját sérelmei, meg problémái, és nekem nincs dolgom ezzel.
Igen, nagyon nehéz amúgy valljuk be, tehát, hogy, hogy őket sem szabad elítélni, mert hogy egy olyan, hogy mondjam, kondicionáltsággal, esetleg olyan családi mintával érkeznek, ahol ezeket a komplexusokat nagyon nehéz leküzdeni, akár egy üzleti életben, magánéletben, vagy akár egy egyszerű beszélgetés által, amikor a másiknak szeretnél megfelelni. De hogy az a legjobb ebben, hogy ez tanulható, hogy ez igen nagyon sok önfejlesztéssel és öngondoskodással ez fejleszthető.
Abszolút,
igen. Szóval visszatérve, hogy igen, ugye a posztok, ugye a hölgyek, hogy rád írnak. Olvasgattam a posztjaidat az Instán. Reni, most őszintén, tehát leülsz, és akkor elkezded kiírni magadból. Most a legutóbbi, ami szerintem kérlek, tehát hogyha rosszul fogalmazok, hogy idézek, mert most nincs előttem, ugye az idős hölgy szimbolikáját hoztad a saját lelkedre. Hát ez valami zseniális. Na, most ezt hogy csinálod? Tehát leülsz, és akkor így elindul benned a gondolat?
Hát én azért is lennék nagyon rossz influencer, mert én nem tudok így parancsra posztolni, tudod, hogy most igen, kéne posztolni egyet, és semmi ötletem nincsen, hát ez nem megy, tehát hogy azt lehet látni, például a posztjaim között van, hogy hónapok uh-huh. távolsága van, három is akár, mert egyszerűen nincs leírandom, és
mondandód, nincs közléskényszered.
Igen. És akkor nem tudok úgy, most csak azért. Van olyan egyébként, hogy valamit úgy érzem, hogy úgy jó lenne, vagy egy kép, amit úgy kitennék, vagy egy gondolat, de nem jön, nem
aha,
jön ki.
Igen.
Hát akkor nem tudok vele mit csinálni, tehát én nem tudnék így parancsra, vagy nem tudom, megköt a szerződés, valamit úgy csinálni. Tehát ezek általában olyan gondolatok, amik mindig az életemben történnek. Tehát minden, ami személyes. A posztjaimban van, igen, ez vagy azért személyes, mert velem, vagy nagyon gyakran azért, mert körülöttem történik, és úgy megfigyelek egy jelenséget, és elgondolkozom rajta, hogy most akkor ez hogy működik, ez hogy van, hogy működnek emberek, milyen érdekesen viselkednek. Ez engem mindig érdekelt, ezért is mentem ugye pszichológusi pályára, mert engem ez mindig nagyon érdekelt, hogy az emberek mit csinálnak, hogy viselkednek, mm-hmm. és miért viselkednek úgy, és mi vezérli őket, mi motiválja, mi hajtja. Úgyhogy általában ezek ilyen valós élet ihlette történetek, amik aztán megfogalmazódnak. De igen, az írást, hát én úgy szoktam posztot írni, hogy én jegyzetbe írom, uh-huh. és utána, tehát ha az úgy kikerekedett, ez van, hogy egy napig kerekedik ott, kihúzom, átírom, van, hogy nem is sikerül, és félbehagyom. De hogyha úgy jónak érzem, akkor kiteszem. És még utána is van, hogy négyszer beleszerkeztek valamiben, mert elolvasom, és nem jó mégse uh-huh. valami. Igen, tehát ez egy ilyen hosszabb folyamat.
Számtalan nőnek adsz ezekkel a posztokkal is ugye rengeteg erőt és energiát, hogy tudnak veled azonosulni. És ugye említed is, hogy te nem vagy egy jó influencer, de azért majdnem 15 ezeren követnek, azért néztem, hogy már 15 ezeren, nem is tudom. És hogy azért ez is egy felelősségvállalás valahol. Ez is tudatos volt, hogy akár ilyen társadalmi kérdésekben felelősséget vállalsz, felvállalod az arcodat, a nevedet. Azért nem is tudom, hogy melyik kampány volt a legutolsó, ahol még talán rád is írtam akkor, hogy kellene csinálnunk, akkor ott valami kollégák, kolléganő, de segíts kérlek Reni, mert most nem vagyok képben azzal a kampánnyal kapcsolatban.
A nők elleni erőszakkal kapcsolatban.
Köszönöm. Igen. Hogy ezt is, hogy téged így megkeresnek, és akkor igen, azt mondom, hogy akkor ezt én szeretném bevállalni, és erről kommunikálni.
Van, amikor így történik, igen, így volt például tavaly a Kikapcs non-profit alapítványnak is gyűjtöttem pár százezer forintot, itt ilyen magán, meg nyilvános körökben is, akkor ők kerestek meg például. De ez ilyen változó, tehát hogy így... Én ebben szerintem nagyon sokat tanultam a férjemtől, és nagyon sokat fejlődtem mellette. Én régen sokkal kevésbé mertem így beleállni dolgokba. Talán pont azért is, mert jaj, most akkor valaki belém költ, akkor az mit gondol? És tényleg azért az van ma már, hogy mondjuk én nem vagyok fenn a Facebookon már jó ideje.
Mármint, hogy a privát oldaladot teljesen letörölted, vagy nem is volt ilyen hivatalos oldalad?
Volt. Én nagyon sok évig nem voltam fönt. Aztán, amikor ezt megkívánta a munkám, akkor feltettem, de én sose szerettem. Tehát, hogy én számomra az, ami ott megy, a kommentekben, az emberek kommunikációjában, azt lehet annak hívni, az mindig is egy nagyon visszatetsző valami volt, és néhány hónappal ezelőtt, amikor úgy éreztem, hogy már nekem megint nem kell ott fennlennem, mert nem követeli már a munkám ezt, akkor megint letöröltem magam. De hogy a férjem például ő olyan, hogy ő, hát már nem, de annak idején ő nem gondolkodott, kettőig se számolt, amíg beleállt egy témába, amit ő fontosnak tartott, és úgy, ahogy ezt ő gondolta, meg akkor még jobban lehetett. Tehát, hogy ott ma már tényleg az van, hogy kiteszel egy fotót egy almáról, és valaki megsértődik egész biztos. Igen. Tehát, hogy ma már azért ez egy nagyon nehéz dolog. Mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor ő még ebben így benne volt, akkor még azért úgy lehetett mondani, ma már nem lehet, semmit nem lehet mondani, mert valaki mindig megsértődik rajta, meg kirekesztve érzi magát, meg nem tudom. De hogy én ő mellett nagyon sokat fejlődtem ebbe, és sokat bátorított engem ebben, hogy igen, vállalni kell, mert hogy úgy sem vagy megfelelő mindenkinek, meg úgy sem. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy nem, akkor meg majd nyugodtan mondd, amit gondolsz. És akkor mindig majd lesz 3 ember, aki azt mondja, hogy jó van, akkor én most kikövetlek, meg akkor nem tudom. Meg 12, aki meg azt mondja, hogy na, ez tök jó, mert ezt én is így gondolom, és hogy most mégiscsak tudott valamit adni, és hogy soha nem azokkal kell foglalkozni, akiknek ez nem tetszik, vagy nem jó, vagy megsértődnek rajta, mert nyilván ez egy tükör minden esetben. Tehát, hogy igen, és egyre fontosabbnak tartom. És vannak olyan emberek, akik számomra többek között a férjem is példaként volt előttem ebben, hogy milyen mindig ilyen bátran állt bele annak idején ilyen dolgokba, már nem csinál ilyeneket, de akkor, és hogy például ott az Éva, a Szentesi Éva, aki személyesen is ismerünk, és hogy az Éva óriási harcokat vett a nyakába szerintem, most már remélhetőleg a saját egészsége érdekében is leszokott róla, mert hogy ez tudom, hogy milyen megterhelő, tehát hogy azért őt is ugye volt is, hogy ugye nyilatkozott is erről, hogy ezt őt megviselte, de nekem az Éva is például egy óriási példa volt ebben, hogy kegyetlenül beleáll dolgokba.
Mostanában is azért beleáll, csak most már egy kicsit finomabban, de...
Igen, meg
de,
már nem vesz mindent a nyakába.
Meg nem vesz, igen, tehát ő is nagyon biztos vagyok benne, hogy ezért ez egy jó kis személyiségfejlődésen
nagyon,
ment keresztül.
Nagyon, és szerintem óriási, nagyon
fantasztikus.
Néztem, hogy nem hiszem, hogy ő tudja, hogy ő milyen nagyon sokat tett például a nőkért akár bizonyos társadalmi kérdésekben, amikbe beleállt.
Igen.
Hogy ő a saját energiájában mit áldozott erre, de hogy ezek igenis hoznak változást. Tehát abban a pillanatban nem látszik, de hoz változást. És én engem mindig ez erősít ebben, hogy azt mondom, hogy valamibe azt mondom, hogy rá tudok csatlakozni, vagy valamibe bele tudok állni, hogy azért kell, mert hoz változást, és akkor is, ha az 10 ember, és 10 embernek az élete lesz jobb tőle, akkor legyen az 10 ember, de az megérte, mert mi volt ez tőlem? Egy poszt, egy véleménynyilvánítás, egy videó? Hát semmi ahhoz képest, hogy 10 embernek mondjuk lehet, hogy akkor erőt ad, hogy nagyon pozitív irányba változtat az életén.
Hát igen, órákig tudnék még erről beszélni amúgy, és remélem az Évivel is egyszer majd leülök, és így beszélgethetek, bízom bennem, tehát alakul a dolog, de még nem akarom elkiabálni.
Na.
Reni, mi a jövő? Egy kicsit mesélsz nekem akár így a magánélet, kicsit így akár a karriered szempontjából, hogy mire vársz, van-e valami víziód, valami ami a kifejezetten célod a jövőre nézve?
Nekem mindig nagyon fontos volt az értékteremtés. Tehát nyilván árulhattam volna Kínából összevásárolt vackokat is jó áréssel, és fel tudtam volna belőle építeni ugyanezt a mindent, amit felépítettem. De hogy
az engem mindig fájt, hogyha nincs benne valami több ennél. És nekem ez nagyon fontos, és azt veszem észre, hogy múlik az idő, most mondom, hogy öregszem, de hát azért ez most azért vicces lenne még így 33 évesen ezt mondani, de hogy ahogy múlik az idő, azt érzem, hogy egyre fontosabb. És az, hogy nem tudok olyan dolgokkal foglalkozni, amikben nem hiszek, amik valahogy nem érintenek meg, nem is kötnek le igazából, és nincs is kedvem hozzá, teljesen elveszítem a motivációmat. És most tartottam egy hosszabb szünetet, így munkában, egy kicsit azt éreztem, hogy úgy kiégtem.
Tudatosan megálltál egy kicsit?
Na, igen.
És tényleg teljesen. Nem dolgoztál rendben? Tehát tényleg nem ültél a gép elé?
Nem, és akkor a férjem azt mondta, hogy de most mit fogsz csinálni? És mondtam, hogy nem tudom. Hát majd valamit biztos, mert hogy az életemben olyan még nem volt, hogy én megültem a fenekemen nyugodtan. Hogy 6 dolgot csinálok általában egyszerre. De mondom, most nem tudom. Most azt csinálom, hogy nem csinálok semmit, és majd ebből így kiderül, hogy mi lesz.
És mit csináltál végül?
És akkor sokat olvastam, meg sokat edzettem, meg gyerekekkel voltam, meg a barátaimmal, meg nem
tudom. Jó.
És akkor úgy alakult, hogy akkor megkerestek ezzel, megkerestek azzal, és én nagyon átgondolom, hogy mit vállalok el nagyon. Tehát, hogy
ezt... Bocsáss meg, úgy kerestek meg nagy cégek, mint influencert, hogy valamiféle kampányban vegyél részt, vagy ő kifejezetten azért itt egy nagyobb üzleti struktúrával ellátott, esetleg munkával, hivatással, stb.
Inkább az utóbbi. Tehát, hogy voltak olyan lehetőségek, hogy azt mondják, hogy figyelj, most vágok bele egy valamibe, és hogy nem akarsz ebbe egy részt venni, és én tényleg tehát azért már úgy vagyok vele, hogyha valamire egy igent mondok, akkor én ott nagyon tartom a szavamat, hogy azt mondtam valamire, hogy az úgy van, akkor az úgy van, és ezért nagyon átgondolom, és nem vállalok el olyan dolgokat, amiket nem tudok szívvel lélekkel, vagy nem érzem a kitartást magamba. És azt éreztem, hogy az nekem fontos, hogy mindenképpen érték legyen benne, és hogy hogyan tudnám ezt, és itt visszacsatolnék a beszélgetésünk elejére is, hogy ezt az értéket, hogy ezeket a dolgokat, amik a nőket foglalkoztatják, segítik, ezeket hogyan tudnánk egy olyan rendszerbe rendezni, egy olyan platformra, egy olyan csatornára, ahol elő tudnak kerülni ezek a témák, hogy hol tudjuk ezt az erőt, ezt az energiát hatványozni, mint egy inkubátorba, és azt mondani, hogy ez most itt, ez így fejl, vagy katalizátorként kicsit fejleszteni, és azt mondani, hogy ebből minél több nőnek jusson, hogy mit tudunk ezzel így kezdeni. És éreztem, hogy nekem ez fontos. Tehát azon túl, hogy nyilván van egy tapasztalatom kereskedelemben is, kozmetikumokkal, ugye táplálékkiegészítők, mindent, tehát hogy nem akartam az eddigi tapasztalataimat sem veszni, hagyni, de hogy mégis valami nagyon női dolgot csinálni, és hogy szeretném ezt az egészet valahol úgy egyesíteni, de hogy ez majd így őszre fog szerintem igazán úgy kikristályosodni, hogy ez egy nyilvánosan látható valami legyen, hogy ne csak arról szóljon egy anyaság, hogy a pelenka kiütéssel mit csinálunk, meg a koszmóval, vagy a nem is tudom, a hozzátáplálással, hanem hogy azért itt vannak az anyasságban ennél kicsit keményebb kérdések is, hogy van olyan, hogy terhesség utáni depresszió, mondjuk, meg hogy van olyan, hogy, és hallgattam a beszélgetésedet az egyik alkalommal a Kozmabiszkeleti Dániellel, ott, és hogy annyira jól fogalmazta olyan nyersen, de egyértelműen, amikor mondta, hogy a nő a középpontja
a családnak,
igen, és igen. Hogy abból tudja a töltődés, és hogy abból tud adni, amit ő kapott. És itthon még szerintem még mindig van egy ilyen gondolkodás, hogy az anyasság, meg a szülőség az úgy jó, hogyha az ember úgy szenved.
Igen.
Hogyha úgy abban egy kicsit úgy bele pusztul, úgy abban úgy jól tönkre megy, úgy rámegy az egészség, egy kicsit a lelke, meg a házassága, meg a szexuális élete is, meg minden, és akkor
és biztos... elveszíti önmagát, jó, igen, és akkor biztos jó anyává
válunk. És akkor biztos jó anyá vagyok, mert akkor mindenemet odaadtam, de és én ebben nem hiszek, és szerintem egy csomóan nem hisznek, és csak nem tudunk erről még így beszélni.
Igen.
És én arra gondoltam, hogy szerintem meg legyen. Hogy ezt kezdjük el, és akkor mondjuk azt, hogy amúgy nem akar mindenki ebbe így belepusztulni, hanem hogy lehet, hogy szeretne magának életet, meg úgy lehet, hogy szeretni úgy a férjét is még, vagy a gyerekének az apját, vagy úgy akár el is utazna időnként, és hogy itthon lehet hagyni egyébként a gyereket a nagymamára, tök jó. És hogy van egy csomó ilyen, és ez is engem nagyon nagyban segített ezen az úton, hogy merjek ebben gondolkodni, amikor azt tapasztaltam, hogy nagyon sok fiatal nő ír nekem, vagy találkozom, és mondja nekem, hogy figyelj, olyan jó, hogy ezt így is lehet, hogy látom, hogy ez nekem olyan erőt ad, hogy most várom az első gyerekemet, vagy még előtte vagyunk, most fogunk összeházasodni, és tök jó, hogy figyelj, megyünk el szórakozni, és itt vagyunk nálatok, és a gyerekek még itt rohangálnak, és hogy ez nem olyan, hogy Jézus, ha van két gyereked, akkor te nem mehetsz el valahova, vagy akkor otthon kell most már. És hogy jöttek ezek, és azt mondtam, hogy jaj, de jó, hogy ők is így gondolják, csak hogy ezt még nem lehet úgy mondani, mert most még mindig kibe kicsit az van, hogy kell ez a kicsit ez a mártír szerep, hogy akkor jó, ha fáj, meg hogyha rossz, akkor jó a rossz, és akkor az volt, biztos jó volt. Pedig szerintem nem vágynak a gyerekeink arra, hogy azt lássák, hogy tönkrementünk ebben. Nem hiszem, hogy...
És akkor, ha jól értem, az anyaság köré tendál ez az új projekt a munkád területén? Amiről még ugye nem lehet beszélni.
Igazából igen, de valahogy a női fejlődés, igen. És hogy itt az anya is, mint nő. Nő van ebbe benne. Tehát, hogy próbáljuk egy kicsit megfogni azt az oldalát ennek, hogy nőként hogy maradunk ebbe benne, és hogy igen, és én nagyon hiszek abban, hogy a nő az tényleg a családnak a középpontja. Igen. És az a legfontosabb, hogy ott minden jó legyen. Ugye van az angoloknak is ez a happy wife, happy life.
Igen.
És ami tényleg mondása, így van, de hát ez igaz.
De ez magamból is jövök. Tehát, hogy abszolút tudom, a személyes gondolatom is, hogyha én el tudok menni egy jót jógázni, vagy futni, vagy csak igen, imádom a munkámat, és most igen, most ott van az óviba, vagy a mamánál, vagy éppen apánál, tehát, hogy igen, rászólok mondjuk az anyukámra, hogy szeretném, hogy egy órára esetleg vigyázna a kislányomra, és utána még több energiával érkezem haza, és azt az energiát a lányomra tudom.
Abszolút.
Tehát, hogy igen, de ez abszolút értem, amit mondasz, hogy még a mai nők, vagy nem is a mai nők, inkább a konzervatív a minták, a családi minták, a mi generációnk már kapizsgálja, érzi, de még mindig hozzuk az édesanyáink által így hozott van. Generációból fakadó hiedelmeinket, igen. Kondicionáltságainkat, ami ugye egy picit leblokkol ebbe a dologba, igen. Hogy most ez biztos jó, ahogy csinálom, vagy igen. Nem lesz gondja a gyerekemnek, ha nem 0-24-ben, mint egy helikopter körülötte szárnyalok?
Sőt, igen.
Szóval, hogy nagyon, nagyon nehéz. Igen. De ez baromi jó, hogyha...
Igen. Én ültem a váróba, amíg anya kozmetikusnál volt, nyitva hagyták az ajtót, hogy lássam, hogy ott van. Tehát, hogy... És úgy, hogy tényleg anya, tényleg nekünk szentelte ott a mindennapjait, de hogy
nem ezek... felejtett el nő maradni.
Nem. Tehát ő felment futni hétvégén, fél napot el voltunk, valahol tekerektünk otthon, nem tudom. Apa otthon volt. Csak hogy én láttam nála is erre a jó példát, és úgy, hogy ő tényleg, tehát ő nem dolgozott, ő otthon volt, és még így is ez fontos volt, de valaki még dolgozni is szeretne, mert azt mondja, hogy ne, nekem még az is fontos, mert én közben meg akarok maradni a munkámnál is, meg azt is szeretném fejleszteni, és azt is meg lehet oldani, és az, hogy lelkiismeret furdalás nélkül, persze az egész anyaság egy lelkiismeret furdalás, nem? Hát folyamatosan azon gondolkozunk, hogy most ezt jól csináltuk, vagy nem, most azzal rontjuk el, hogy, és van egy barátnőm, aki azt szokta mondani, hogy mindegy, mit csinálsz, úgyis...
Hát, úgyis elcsesszük, igen. Igen, amúgy tényleg. Mert pláne a mostani digitális világban, ahol most már ugye nagyon tájékozottak az emberek, meg felvilágosultak az anyukák, még olvassuk ezeket a blogokat, vlogokat nézzük meg, pszichológia, lélek, lélektan, anyai lélektan, a minták, tudod, örökölt sor, stb. Azért ebbe is bele lehet bolondulni, Reni, azért valljuk be, hogy úristen, akkor most tudom, hogy akkor ez, amit jelenleg csinálok, nehogy majd esetleg a párkapcsolatára kihatással legyen. Tehát, hogy tudod, ebbe is
de
bele lehet.
Is kihatással.
Persze, csak ez most pont a ló másik igen. Oldala, hogy ló másik igen. Oldala. Na érted,
de, hogy... Hát de nagyon fontos, vagy ezért igen, azt gondolom, hogy ebben is van ezért egy egyensúly, mert egyrészt a szülőség egy óriási felelősség, és ha az ember ebben minden nap belegondol, akkor bele is őrül. Tehát ebben nem lehet olyan mélységig belegondolni, hogy az a hatás, amit én kifejtek a gyerekemre, az mekkora, mert meg is bolondulok. De hogy persze azért kellett a gondolkodni, tehát aranyos kis példa, de a férjem gyakran piszkálja itt a körme mellett a bőrét.
Bőrt.
Igen. Uh-huh. És akkor néha ez ki is sebesedik neki. Uh-huh. Meg. És képzeld el, hogy a kisfiunk elkezdte ezt csinálni.
Azt
a... Ült a kocsival, mondom, milyen csöndben nézek hátra, és látom, hogy a kis bőrét ott tinkedi, meg ott birizgálja. És mondom a Tominak, te mondom, figyelj, mondom, nézd meg, miért egy gyerek mit csinál. Azt mondja, gondolod, hogy miattam? Hát honnan találta ki? Hát mondom, a mancsőrjáratban volt, meg nem tőlem látta, biztos tőled. És képzeld el, hogy úgy meglepődött a férjem ezzel, hogy azonnal leszokott, de ezt egész életében csinálta, 38 éves, egész életében ezt csinálta, és azonnal abba hagyta, és mutatja nekem, hogy nézd meg, milyen szép, mert nem csinálom.
Azt a mindenit.
Mondom, a gyereknek mutasd meg, hogy milyen szép, és abba hagyta. Abba is hagyta, tehát ezt ők lezongorázták 2-3 hét alatt, ezt a történetet. A férjem nagyon önreflektív ilyen szempontból, tehát azonnal az, hogy úristen, Jézusom, ezt miattam csinálja, és akkor azonnal próbál, tudod, ezen változtatni.
De durva.
De hogy igen, hogy ez egy ilyen ártatlan történet, de hogy mennyire igaz egyébként.
A tükör.
Hogy ez, igen. És hogy mindegy, mit csinálunk, mert akkor is hatással van rá. És szerintem nem árt azért önreflektíven járni, és azt mondani, hogy hát magamért is kellett volna mondjuk már ezen változtatni, de így a gyerekért meg pláne megpróbálok ezen. De kivédeni úgyse tudjuk, tehát hogy egyikünk sem egy szent, aki most...
Minden tökéletesen csinál.
És nekem anyukám mondta, és már felnőttként beszéltünk erről 1-2 évvel ezelőtt, hogy... Ő biztos sok mindent elrontott, de hogy ő mindig jól akarta csinálni. Tehát ő mindig a legjobbat akarta, és hogy ő elnézést kér, hogyha ez nem sikerült mindig de... úgy. És hogy ez egy olyan nagy dolog szerintem ezt mondani felnőttként. Hogy figyelj, én tényleg mindig ezt jótok, és ne haragudj, hogyha volt, ahol elcsesztem, és nem jól sikerült, de tényleg akartam. És például nekem ez nagyon sokat jelentett. Hmm. Én az anyúra nagyon felnézek emiatt, hogy ő ezt tudta mondani, mert ő tényleg, hát most én is biztos majd, néha szoktam ezzel rögni, hogy majd, hogy jól volt, vagy nem volt jó, hát nem tudom, majd a gyerekem felnő, és majd hozzám vágja, hogy mit rontottam el, mm-hmm. vagy mit nem, vagy majd a terápiáján miről beszél. A saját terápiáján. Vagy azért reméljük, hogy nem mi leszünk a fő téma. De igen, hát ez így is úgy is működik.
Reni, hogy a jövők cél a karriered szempontjából, hogy ugyanúgy megmaradsz több területen, maradsz így a közösségi médiában is, van esetleg még valami olyan, amit is szívesen megosztanál a hallgatóimmal. De első körben egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mit tanácsolnál azoknak a nőknek, akik így nem nagyon találják ezt az önfejlesztés útját, vagy nem is szeretem ezt a szót, hogy önfejlesztés, hanem talán az önismeret útját, hogy hogyan tudnak egy kis erőt meríteni így a mindennapokból, vagy a nehézségekből?
Szerintem bár ez egy nagyon bonyolult és hosszú út, és soha nincs vége tulajdonképpen, mert mindig van valami, de... Én azt gondolom, hogy az önismeretet úgy lehet a legjobban fejleszteni, hogy a saját magamat és a saját reakcióimat figyelem. Amikor szembe találom magam azzal, hogy én is szoktam például, hogy azt érzem, hogy valami talán túlságosan bánt. Uh-huh. Talán jobban, mint ami indokolt lenne. Uh-huh. Hogy akkor azon elgondolkodom, hogy miért lehet. Vagy amikor azt mondom, hogy valami nagyon felháborít, megérint, nagyon kiakaszt, valaki nagyon zavar engem, idegesít. Csak a jelenléte. Ránézek, és idegesít. Akkor ezek miért vannak? És ezeken keresztül tudom a legjobban megismerni önmagam. Hiszen tulajdonképpen a terápiában is ez történik, ugye? Hogy a terapeuta, mint tükör, visszatükrözi azt, amit én csinálok. És nagyon sokszor ugye az van, hogy a terápiás térben a kliens megteremti ugyanazt, amit az életben is csinál. Igen. Tehát a terapeutának egy nagy információt ad, hogy ideges vagyok ettől a klienstől, feszülten érzem magam mondjuk, vagy azt mondom, hogy úgy érzem, mintha vallatna, mintha mindig megfigyelne. És a terapeuták ugye azzal nagyon sokat foglalkoznak, hogy milyen érzéseket kelt bennük a kliens, aki ott ül szembe. És ezeket az érzéseket, amiket ők ugye tudnak kezelni, tudnak tartalmazni, tudnak visszatükrözni, mert hát erre van a kiképezve, teszik vissza a kliensnek, és akkor azt mondják, hogy néha úgy érzem, minthogyha gyanakodna arra, hogy én megbízható vagyok-e, hogy gyakori ez az érzés az életében, hogy ezt többször tapasztalta már, hogy nem bízik az emberekben, és akkor ugye el tud indítani egy beszélgetést. De akinek nincs lehetősége a terápiába járni, mert azért ez egy költséges mulatság, akkor azt gondolom, hogy magunkon is sokat tudunk ezzel segíteni a hétköznapokban, ha saját reakcióinkat vizsgáljuk másokra, a külvilágra, és ezen keresztül próbáljuk megismerni önmagunkat. Miért bosszant, miért szomorít el, miért fáj valami, mi lehet ennek a hátterében, reális-e, hogy ilyen ideges lettem, vagy lehet, hogy picit idegesebb vagyok, mint amit indokolja. És ezzel nagyon jól lehet fejleszteni az önreflexiót is, meg a saját önismeretemet is, és bevallani magamnak, hogy igen, hát ez most tök ciki, hogy így viselkedtem szerintem, de hogy miért csináltam ezt kicsit, akkor megismerem magamat, és úgy közelebb visz az elfogadáshoz, önmagam elfogadásához, az önmagam szeretetéhez is, mert nagyon nehéz valakit elfogadni és szeretni, akit nem ismerek.
Hú, Reni, nagyon tömény, és nagyon jó beszélgetés volt. Lejárt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad még egyszer a megkívásomat, és hogy szerintem borzasztóan sok embernek, hölgynek, nőnek, anyának, egyedülálló anyának fogunk tudni ezzel a beszélgetéssel segíteni, mert tényleg nagyon értékes és tartalmas gondolataid voltak. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm.
Legyen nagyon-nagyon szép további életetek.
Köszönöm.
Szia! Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!